aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom a Máté evangéliumából, a 21. részből, a 6-tól a 11-ig terjedő versekig. Isten igéjét fennállva hallgassuk tiszteletünk jeléjével. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokasság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokasság pedig ezt kiáltotta. Hozsána a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsána a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves diákok, kedves szülők, kedves gyülekezeti tagok, örülök, hogy itt vagytok. Tudom, hogy nem mindannyian jártok rendszeresen Isten tiszteletre, és lehet, hogy emiatt van olyan, aki olyan nagyon most nem örül, hogy itt van. Legalábbis az én kisöcsém biztos, hogy ilyen volt sokszor. Veszélyes vállalkozás volt őt elvinni templomba, mert nagy volt az esélye annak, hogy az Isten tiszteletem, vagy ahogy ő hívta, Isten szeleten, hogy az Isten szeleten, majd pont abban a pillanatban fogja a leghangosabban elsuttogni azt, ami a kis fejében van, amikor a legnagyobb csönd van. Ezért általában az imádságok közepén lehetett ilyeneket hallani ezzel a Józsika féle suttogással, hogy mikor lesz már vége? Vagy unatkozom, apa! Vagy nézd, a bácsi horkol! Gondolhatjátok, hogy ezek után egy bizonyos idő elteltével már mi sem annyira akartuk vinni Józsikát Isten tiszteletre. De aztán ez megváltozott. De mégis biztos sokatoknak vannak hasonló élményeik Isten tisztelettel kapcsolatban. Miért van az akkor, hogy azért itt egy átlagos vasárnapon is, hogyha ti nem jöttök el már, mint akik most a kötelezőnek nevezett Isten tiszteletre jönnek, hogyha ti nem vagytok itt, akkor is elég sokan itt összejövünk. Miért vállalkoznak emberek arra, hogy vasárnap reggelente 1-1,5 órára Isten tiszteletre összegyűljenek? Erre szeretnénk most választ találni ebben a mostani prédikációban. Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, ahogy egy rendhagyó Isten tiszteletet nézünk meg, egy olyan Isten tiszteletet, amire igazából nem készült senki szinte, nem számított rá, senki ki se öltözött, nem tudták, hogy ez fog következni, ez pedig Jézus bevonulása, ez a történet, amit most felolvastam, mert ez egy Isten tisztelet tulajdonképpen, ami itt történik. Talán csak Jézus volt az, aki előre tudta, hogy ez fog történni, a többi ember csak úgy meglepően azt tapasztalta, hogy már részt vesznek az Isten tiszteleten, hogy ott vannak. Egy nagyon pici információ arról, hogy mi volt ez a bevonulás, meg mi volt ennek a jelentősége. Tudjátok, Jézus az ókori Izraelben tevékenykedett, és az élete nagy részét azt nem Jeruzsálemben töltötte, ami délen volt Izraelben, az a főváros, hanem északon, Galileában volt legtöbbet. És ott tevékenykedett, és csak az utolsó hét, az életének az utolsó hetében vállalkozott arra, hogy bevonuljon Jeruzsálembe ilyen módon, és egy hétig volt ott még, és akkor feszítették keresztre. Úgy is szokták ezért hívni ezt az alkalmat, hogy ez a virág vasárnapi történet. Az is nagyon érdekes, hogy miért vonul be Szamárháton, és ennek jelentősége lesz később is. Akkoriban minden zsidó ismert egy bizonyos proféciát a Zakariás könyvéből, ami így szólt, hogy mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és Szamáron ülve, igavonó állatcsikóján. Volt egy profécia, ami azt mondta, hogy majd amikor eljön a Messiás, Izrael jó királya, akkor ő egy Szamáron fog bevonulni Jeruzsálembe, és visszaállítja az igazi békét, a harmóniát, és örökké ő fog uralkodni, és nem lesz többé háború és erőszak. Szóval valami ilyesmire számítottak, és ezért van nagyon nagy jelentősége annak, amikor Jézus bevonul ezen a Szamárháton Jeruzsálembe. És bizony a tömeg össze is verődik körülötte, és alakulott egy kis istentisztelet. Én úgy látom, hogy ez a tömeg, aki ott van Jézus körül, három dolgot kapott ebből az Isten tiszteletből, és ez olyan három dolog, amit mi is megkaphatunk, mondjuk ebből az Isten tiszteletből, vagy általában az Isten tiszteletekből, és ezért van az, hogy az emberek vasárnaponként időt szánnak erre. Ez a három dolog pedig az egység, a bátorság és a szabadulás. Egység, bátorság és szabadulás. Lássuk először az egységet. Mitől volt egy ez a sok ember? Mert tényleg sok ember ott lehetett, több száz valószínűleg, akár Jézus körül. Ezek mindenhonnan jöttek, ezek nem ismerték egymást korábban, egy ünnepségre oda verődtek Jeruzsálem köré, kicsit úgy, mint amikor nálunk születi fesztivál van, és az ország minden részéről jönnek emberek. De nagyon másfélék voltak. Volt, aki talán más nyelvet beszélt, más ruhába öltözött, más kinézete volt, más kultúrája, és mégis hirtelen azt látjuk, hogy ezek az emberek itt együtt énekelnek valamit. És hihetetlen egységet képeznek. Hát mi az, ami egyesítette őket? Amikor szeptemberben, vagy talán az még augusztusban volt, a tanári karral elmentünk ilyen tréning napra, akkor elmondták nekünk ott a tréning vezetői, hogy bizony most már az ilyen nagy cégeknél reggelente néha azt csinálják, hogy leültetik az összes dolgozót, és 15 percig együtt kell lélegezniük. Vagy talán nem 15 percig, kevesebb ideig is elég, de együtt kell lélegezniük. Ki be? Mert azt mondják a pszichológusok, hogy már csak az, hogyha az emberek együtt lélegeznek, akkor azt az érzést kezdik el érezni ettől, hogy mi egyek vagyunk, hogy összetartozunk. És ez segíti mondjuk egy vállalatnak a munkáját. Mennyivel inkább így van, hogyha énekelünk valamit, és úgy lélegzünk együtt? Ehhez nem kell Isten tiszteletre jönni, hogy ezt átéljétek. Gondolom, hogy voltatok már koncerten. Tudjátok, hogy milyen hatalmas egységérzés tud az lenni, hogyha ott vagyok egy koncerten, és mellettem áll valaki, akivel még soha nem találkoztam, és mégis együtt tudjuk énekelni, hogy Hallenda, Hallenda, vagy amit éppen, nem tudom, milyen koncertre mentek, vagy talán ennél még mélyebb értelmű szövegeket is. De hirtelen az a valaki, akit egyáltalán nem ismerek, egységben leszek vele. Valahogy egyek leszünk egy kicsit. Mind a ketten ismerjük ezt a szöveget, mind a ketten egyszerre lélegzünk, és már nem idegen a számomra, hanem egy testvér. Egyek vagyunk. Itt ezen az Isten tiszteleten is mi most sokfélék vagyunk. Vannak köztünk olyanok, akik más politikai nézeteket vallanak. Vannak olyanok, akik a határon innenről származnak, vannak, akik a határon túlról származnak. Vannak diákok, vannak köztünk tanárok. Vannak idősek, és vannak fiatalok. Vannak olyanok, akik valamilyen kisebbséghez tartoznak, és vannak olyanok, akik úgymond tiszta vérű magyarnak számítanak. És mégis itt, az Isten tiszteleten mi egyek vagyunk. Mert egyet éneklünk, együtt énekeljük azt, hogy hozsána, együtt énekeljük azt, hogy no minden népek örvendezzetek. Együtt énekeljük azt, hogy az Úrnak zengjen az ének. És amikor egymásra nézünk, akkor ezek a különbségek eltűnnek. Mert most mi egyek vagyunk. Együtt éneklünk. És testvérek vagyunk emiatt. Ez az egyik dolog, ami összeköt bennünket ilyenkor. És ez az egyik dolog, amiért érdemes a nagy közösségbe eljönni. Az egység. A másik, talán még ennél is fontosabb, az a bátorság. Talán nem tűnik föl elsőre, de ez nem volt egy teljesen veszélytelen vállalkozás, ami itt történik Jézus történetében. Gondoljátok csak el, a hozsána azt jelenti, hogy ó, segíts! A Dávid fia pedig az a kifejezés, amit csak a királyra szoktak használni a zsidók. Tehát azt jelenti, hogy ebben az országban, amit megszálltak a rómaiak, és egy elnyomó hatalom van éppen uralmon, egyszer csak egy csoportosulás elkezd az ő nemzeti királyukhoz hát imádkozni, vagy neki kiáltozni. Milyen nagy hatása lehetett ennek, gondoljátok el? Milyen veszélyes lehetett ez? Ha nem tudjátok elképzelni, akkor szervezzetek egy kis összejövetelt Pozsonyba, ahol magyarul azt kiabáljátok, hogy Orbán Viktor legyen Szlovákia királya. El tudjátok képzelni, hogy ez milyen hatást váltana ki a pozsonyiakban? Na most hasonló hatást válthatott ki ez a rómaiakban. Itt a zsidók a saját nyelvükön azt kiabálják, hogy Dávid fia legyen a király. Hogy Jézus legyen a király. Ez egyáltalán nem volt veszélytelen, ez lázadásnak minősült, tüntetésnek minősült. Hogyha megjelentek volna a rendőrök, elvihették volna ezeket az embereket. Megverhették volna őket, bebörtönözhették volna, sőt, ha úgy látják, akkor még ki is végezhették volna őket. És mégis ezek az emberek nem törődnek vele, hanem bátran kiáltják, Hozsána a Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsána a magasságban. Felbátorodtak. Talán koncerten van, aki még nem volt, remélem tüntetésen még kevesebben voltatok, de aki tüntetésen volt, az tudja, hogy lehet, hogy veszélyes tüntetésen lenni, de ugyanakkor nagyon felemelő érzés is. Az ember felbátorodik. Mert körbenéz és azt mondja, lehet, hogy most elvihet a rendőrség, lehet, hogy bajom lehet ebből, de itt vagyunk ennyien, és erősek vagyunk, mert sokan vagyunk. És akkor az ember úgy érzi, hogy nem félek semmitől. Úgy érzi, hogy bátor vagyok. És van értelme annak, amit csinálok. Nagyon jó érzés együtt tüntetni. Akár hiszitek, akár nem, vasárnap délelőtt, amikor összejövünk Isten tiszteletre, az egy tüntetés. Minden vasárnap reggel azért jövünk össze, hogy lázadjunk. És bátorságot merítsünk a lázadáshoz egymástól. Nem valami politikai hatalom ellen lázadunk, hanem lázadunk például az emberi gonoszság ellen. Amikor összejövünk, azt mondjuk, nem csak úgy lehet előrelépni, hogyha az ember eltapossa a körülötte levőket. Amikor összejövünk a templomban, lázadunk a sötétség erői és a depresszió ellen. Hogy az életben igenis van remény, és nem kell feladni. Lázadunk az ellen, hogy a média vagy a sztárok mondják meg nekünk, hogy mennyit érünk Isten helyett. És azt mondjuk, lehet, hogy nincsen kockahasam, és lehet, hogy nem 90-60-90 a méretem, de én akkor is értékes vagyok, mert az Isten teremtett, és az ő számára értékes vagyok. Fellázadok az ellen, amit a média mond nekem. És lázadunk az ellen, hogy a gazdagoknak, az erőseknek joguk lenne elnyomni a gyengéket és a szegényeket. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a jófejeknek joguk lenne elnyomni egy osztályban a kiközösítetteket. Ez egy ellenállási mozgalom. És ti most épp egy tüntetésen vagytok. Ennek lehetnek következményei is. Mint ahogy a világ sok országában a mai nap is úgy van, hogyha összegyűlnek keresztények Isten tiszteletre, bármelyik pillanatban számíthatnak rá, hogy a rendőrök rájuk törik az ajtót, és megverik őket, elviszik őket. Ott van Kína, ott van Irán, ott van Szaúd-Arábia, és még sok más ország a világban, ahol a keresztényeknek nem szabad összegyűlniük Isten tiszteletre, mert komoly következményei lehetnek. Mert hogy tudják, pontosan tudják, hogy ez lázadás, az árral szemben való úszás. Higgyétek el, hogy itt is lehetnek következményei, hogyha valaki erre vállalkozik. Nehezen tűri azt a társadalom, a világ, hogyha valaki az árral szemben úszik. Nem szeretik. Talán minket nem vernek meg, nem zárnak börtönbe ezért, de hogyha valaki vállalkozik erre a lázadásra, akkor előfordulhat, hogy emiatt kiközösítik, vagy hülyének nézik. De ezt vállalni kell. És merjük is vállalni, mert amikor összejövünk vasárnap, akkor bátorságot merítünk. Körbenézzünk, és azt mondjuk, hogy nem vagyunk egyedül, és együtt erősek vagyunk. És igenis, van értelme lázadni, mert mások is ugyanígy gondolkoznak, mint én. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor a flashmobban, nem tudom, kik voltak benne a flashmobban júliusban. Tegyétek fel a kezeteket, akik benne voltak abban a kis utcai táncikálásban. Jó, azért vannak egy páran. Mennyire ciki lett volna, hogyha az embernek egyedül kell oda kiállni, és egyedül kell táncolni ott a főtér előtt. Senki nem merte volna megcsinálni. De így, hogy legalább 100-an oda kiálltunk, így volt hozzá bátorságunk. Hát ez az egyik értelme annak, hogy összejövünk Isten tiszteletre, hogy bátorságot merítsünk belőle. Tehát az első volt az egység, a második a bátorság. A harmadik pedig a szabadulás. Rendben, értem én azt, hogy jó ezeknek az embereknek itt egységben lenni, meg bátorság is van, meg biztos jó lehetett ott Jézus körül hozsannázni, meg éjenezni. Talán nem is tudták sokan, hogy miért csinálják ezt, de valahogy belekerültek. És jól van, ez jó, de azért mégiscsak furcsa itt valami. Hogy hagyhatja Jézus, hogy így sztárolják őt? Miért hagyja Jézus ezt, hogy ilyen népszerű ember csináljanak belőle, és hogy őról a szóljon itt minden, hogy ő ennyire középpontba kerüljön? A napokban beszélgettem valamelyikőtökkel, és nagyon érdekes gondolatot vetett föl ez az illető. Azt mondta, hogy ha Isten olyan, mint amilyennek a Bibliában látjuk, akkor egy nagy egoista lehet. Mert tényleg azt akarja, hogy itt sztárolják, ünnepeljék, hozsannázzanak neki, ő meg csak ül a szamárháton, és ezt élvezi. És tényleg, hogyha ez így van, akkor olyan furcsa ez a vasárnapi összejövetel is. Most Istennek szüksége van erre, hogy mi itt összejöjjük, és ők sztároljuk, nem csak mi, hanem milliárdnyi ember a világon, ebben a pillanatban is. És Isten ezért alapította az egyházat, hogy legyen egy ilyen kis klub, aki őt dicsőíti. Ezért csinálta Isten, hát akkor tényleg nagy egoista kell, hogy legyen, hogyha ez ennek az értelme. Igen, Jézus hagyja, hogy sztárolják őt. Ebben az esetben legalábbis korábban nem nagyon hagyta. Jézus meghagyja az embereknek azt az örömöt, hogy rajongjanak érte, és kiabálják, hogy hozsána, és lelkesedjenek. Ezt adja a tömeg. De ne feledkezzünk el arról, hogy mit ad Jézus. Mert ahogy ott csöndben ül a szamáron, akkor ő nem azért megy Jeruzsálembe, hogy még nagyobb sztárt csináljanak belőle. Nem azért megy Jeruzsálembe, hogy stage dive oljon a nagy színpadról, mint ahogy sok sztár e felé halad. Nem azért megy Jeruzsálembe, azért megy Jeruzsálembe, hogy meghalljon értünk. Amikor ránéz a tömegre, akkor nem egy arctalan tömeget lát maga körül, hanem egyes embereket lát. És pontosan tudja, hogy mi van bennük. Ránéz valakire, és azt látja, hogy lehet, hogy most olyan nagy egységben és lelkesedésben vagytok, de tudom, hogy te, amikor hazamész, akkor az édesanyáddal iszonyatos konfliktusaid vannak. Vagy ránéz egy másik valakire, és azt mondja, látom, hogy most örülsz, és egységben vagy, de tudom, hogy amikor elmész a munkahelyedre, akkor kegyetlen vagy a munkatársaiddal. És rajtuk vered le a szomorúságodat. Ránéz egy harmadikra, és azt mondja, hogy most tudom, hogy itt jól érzed magad, de azt is tudom, hogy az osztályban kiközösítenek. És nincs egy barátod sem. Vagy egy negyedikre, aki most szakított a barátnőjével. Vagy egy ötödikre, aki úgy érzi, hogy őt még az Isten se szereti. Jézus nem elégszik meg ezzel az egységgel, hogy most egy jót kiabálunk együtt, egy jót éneklünk együtt. Ezt egy koncerten is megkaphatjuk. Valami nagyobb egységet akar adni, szabadulást. És Jézus tudja, hogy neki ahhoz meg kell halnia, fel kell áldozni az életét, hogy megváltson minket a magányosságunkból és a széttörezettségünkből, hogy igazi egységet adjon. És amikor végignéz az embereken, és azt látja, hogy lehet, hogy most nagyon bátrak vagytok, így, hogy együtt vagyunk, de ha majd szétrebben ez a tömeg, akkor megvesztegethetők lesztek. Hogy majd amikor egyedül lesztek, akkor nem tudtok uralkodni az ösztöneiteken. Hogy pénzért mindent odaadnátok. És hogy sokszor a függőségbe menekültök. Ezt is látja Jézus, amikor ránéz az emberekre. És tudja, hogy nem elég egy nagy bulit csapni, amiben bátorságot merítenek. Habár ez fontos és kell. Igazi szabadulásra, megváltásra van szükségetek. Igazi bátorságot kell merítenetek. És Jézus tudja, hogy neki ehhez meg kell halnia. Föl kell áldoznia az életét. Odaadni értünk. Látjátok, a tömeg az sok mindent ad. Ad Jézusnak éjjelzést, leterítik a kabátjukat, adnak neki dolgokat. A A tömeg számára Jézus van a középpontban, és számunkra is itt most Jézus van a középpontban. De Jézus számára azok az emberek vannak a középpontban. És Jézus nem csak a kabátját teríti le, meg az éjjelzését adja, hanem a teljes valóját adja ezekért az emberekért. Itt is, amikor végignézünk rajtunk Jézus, akkor ugyanezek végigmennek a fején. A fejében valószínűleg. Látja, hogy ki miben szenved, és tudja, hogy szabadulásra van szükségünk. És tudja, hogy ezért adta ő oda magát, értünk. Nem azért ünnepeljük Jézus, mert ő a világ legnagyobb egoistája, hanem ő a legkevésbé egoista valaki, akit el tudok képzelni. És ilyen értelemben igaza volt a kisöcsémnek, hogy az Isten tisztelet az tényleg olyan, mint egy Isten szelet. Mindenki kap az Istenből. De nem csak egy szeletet, hanem a teljes valóját akarja odaadni Jézus. Így mondja ez Pál apostol, aki később ismerte meg Jézust ennél az esetnél, de ezt írja az egyik levelében a Bibliában, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Hát innen jön igazából az igazi egység. Innen jön az igazi bátorság. És innen jön az igazi szabadulás azoknak, akik összejönnek ilyenkor vasárnap reggelente. Így talán már nem is annyira érthetetlen, hogy miért járunk templomba. Amen.